kiszorulhatnak a magyar erdőkből a bükkösök a század végére a megváltozott klimatikus hatások miatt. A hazai kutatók pessimista forgatókönyve alapján 50 év múlva a jelenlegit felválthatja a sztyeppei éghajlat, ami azt jelenti, hogy az erdők egy része helyén füves pusztaság alakulna ki. Az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói Kis Anna, Szabó Péter és Pongrácz Rita modellezték a várható éghajlati változásokat és azok hatásait az ország területére. Kis Annával Lakatos László készített interjút.
Évről évre úgy tűnik, hogy egyre melegebb a nyár, és egyre szárazabb, ami aggasztóbb. Ha valakinek kertje van, már ott is tapasztalja, hogy gyakorlatilag minden kiég. De gondolom, hogy ennek hosszú távon vannak súlyosabb következményei is. Most egy tanulmányban a kollégáival azt fejtegetik, hogy néhány évtizeden belül eltűnhetnek a bükkösök.
Igen, a másfél fokon megjelent cikkünkben Szabó Péterrel, illetve Pongrácz Ritával közösen azt vizsgáltuk, hogy az úgynevezett erdészeti szárazsági mutató az hogyan fog alakulni hazánkban a különböző klímamodell szimulációk szerint, attól függően, hogy milyen forgatókönyvet követünk, és ez az erdészeti szárazsági mutató a csapadék, illetve hőmérséklet értékek alapján osztja be a területeket annak függvényében, hogy ott milyen potenciális vegetációnak lenne kedvező a klíma. Ez alapján a jelenlegi időszakban a bükkösök eleve kis területet foglalnak el hazánkban, de hogyha a pessimista szenáriót követjük, akkor a 21. század végére teljesen kiszorulhatnak az országból.
Tehát akkor a bükkfa nagyon nem jól viseli a meleget ezek szerint, vagy a szárazságot? Vagy a kettő együtt számít itt?
Itt egyszerre a kettőt veszik figyelembe, igen, és a legcsapadékosabb, illetve hűvösebb klímát jelöli ez a bükkösnek nevezett klíma. Legszárazabb, illetve melegebb kategória pedig a sztyepp, vagy ilyen füves puszta, amit ebből az erdészeti szárazsági mutatóból számíthatunk ki.
Na most azt mondja, hogy pozitív vagy negatív szenáriót követünk. Ezek szerint ez nem egy eleve elrendelt dolog, hanem ez függ azon, hogy mit fognak elkövetni a következő években, évtizedekben a világvezetői, illetve az emberek úgy általában?
Igen, tehát fontos azt tudni, hogy ezek a klímamodell szimulációk ugye nincsenek kőbevésve, hanem hordoznak egyfajta bizonytalanságot, aminek a forrása egyrészt maga az éghajlatnak a természetes változékonysága, másik az magának a modellnek a fizikai leírása, és a harmadik az pedig ez az emberi tevékenység, tehát hogy különböző forgatókönyveket definiálhatunk az alapján, hogy milyen lesz az energiafelhasználásunk, hogyan alakul a népesség szám, illetve mondjuk a felszínhasználat, és ezek alapján különíthetünk el igen egy ilyen optimistább, közepes, meg egy pessimistább szenáriót, és hogyha ugye a pessimistát követjük, akkor ebben az esetben történhet meg az, hogy az Alföldön a század végére ez a sztyepp kategória lehet domináns, míg ha mondjuk az optimista szenáriót követjük, akkor kb. A jelenlegihez hasonló eloszlását válhatjuk az erdészeti szárazsági mutatónak.
Ennyire csak az emberi tevékenységen múlik ez? Ugye arról is lehet olvasni, hogy tulajdonképpen a Földnek van egyfajta klímaváltozása, ezt láthattuk, hiszen nem olyan régen ért véget, a múlt évszázad közepén ért véget az úgynevezett kis jégkorszak. Tehát, hogy mindig változnak ezek a korszakok a Föld életében, hogy ebben ekkora jelentőséggel bír az emberi tevékenység?
Igen, hogyha egy nagy geológiai időskálán tekintjük, akkor persze teljesen természetes, hogy az éghajlat változik, meg ahogy az imént is említettem, ez is az egyik bizonytalansági forrása a klímamodelleknek, hogy van egy ilyen úgynevezett belső változékonyság. De ugye az elmúlt néhány évtizedet tekintve, vagy hát így az ipari forradalom kezdete óta azért szoros összefüggést látunk az emberi tevékenység, illetve a globális átlaghőmérséklet alakulási között. És ez ugye elég rövid idő ahhoz képest, igen, hogyha ilyen geológiai időskálán szemlélünk.
Ön is említette a másfél fokot, ami ugye egy orgánumnak a neve is, de hát onnan kapta a nevét, hogy ugye a párizsi klímaszerződésben ezt a másfél fokot jelölték meg a kívánatos maximális hőmérséklet emelkedésnek az imént említett ipari forradalom előtti időszakhoz képest, de ezen már túl vagyunk. Tavaly talán túl is léptük ezt a bűvös másfél fokot, és úgy tűnik, hogy rohanunk ebbe bele. Mi mindennek kéne megtörténni, hogy ne következzenek be ezek a negatív szenáriók.
Igen, hát mielőbbi kibocsátás csökkentése vagy mérséklése lenne szükség, illetve a másfél fok kapcsán csak annyit tennék hozzá, hogy igen, egy-egy hónapban már valóban átlépjük ezt a küszöböt, ami ilyen riasztó vagy aggasztó lehet, ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy már is elbuktuk a párizsi megállapodásban foglalt célokat, mert ott arról van szó, mivel az éghajlat az több évnek az átlagos időjárását jelenti tulajdonképp, itt minimum 20 évre kell gondolni, de inkább 30-ra. Ezért, hogyha 20 év átlagában is átlépik ezt a másfél fokot, akkor van az, hogy tényleg elbuktuk ezt a célt. Most ugye ez egy-egy hónapban teljesül, de hát nyilván ez már egy ilyen riasztó jel, hogy akkor itt van a közelben.
És egyébként az, hogy eltűnnek a bükkösök, annak milyen messzeható következményei lehetnek?
Hát az, hogyha igen, mondjuk a bükkösök kiszorulnak, akkor ez akár ilyen ökológiai láncokat is megbonthat, tehát nyilván ott annak van egy ilyen sajátos élővilága, amire ez is hatással lehet. A másik meg, hogy hát nyilván így az eredetére visszamen, vagy akkor az a csapadékosabb, hűvösebb területeknek a visszaszorulását jelenti, tehát egy szárazabb és melegebb klíma felé való eltolódás valószínűsíthető Magyarországon a nyarakra vonatkozóan a század végére. Ennek akár több negatív hatása is lehet, ugye amellett, hogy a természetes vegetációt érinti, ugyanígy a mezőgazdasági termelésre is hatással van, például alacsonyabb terméshozamok következhetnek be, de akár még ugye az emberi szervezetet is megviselheti, hogyha extrém hűségek lépnek fel.
Na most milyen pozitív szcenárió létezhet ez ügyben? Betartjuk a klímaegyezményt, vagy akár még túl is teljesíti az emberiség? Erre egyébként mekkora esélyt látnak?
Az esélyeket elég nehéz megmondani. Igaziból szerintem van még lehetőség vagy ok a reménykedésre, de valóban akkor tényleg minél előbbi cselekvésre lenne szükség, és nem csak a szavak szintjén. Hogyha ezt a forgatókönyvet követjük, hogy tényleg betartunk minden klímaegyezményt, és visszafogjuk a kibocsátásokat, akkor igaziból nem látunk jelentős változást az erdészeti szárazsági mutató alakulásában Magyarországon. Nagyjából a mostani hasonló helyzetre számíthatunk. Ugye ilyen szárazabb, melegebb területek most is vannak, jellemzően az alföldön, illetve az aszály is visszatérő természetes belejárója az éghajlatunknak, csak az, hogy az milyen gyakran fordul elő, és milyen súlyos, az már összefüggésben áll az éghajlatváltozással.
Ha már itt az emberi tevékenységet jelöljük meg az egyik fő okának a klímaváltozásnak, mit lehet még tenni túl azon, hogy mondjuk valahogy betartja majd az emberiség, bár mondom, én erre túl sok esélyt nem látok, hogy mindenféle üzleti érdekekkel szemben betartsák a különböző országok a klíma megállapodásokat, de egyébként helyileg, mondjuk Magyarországon mit lehet azért tenni, hogy az itteni klíma ne melegedjen túl, vagy ezek globális dolgok, tehát mi itt már semmit nem tehetünk, hogyha a nagy nemzetközi megállapodásokat megszegik az országok.
De mivel egy globális folyamatról vagy jelenségről van szó, ezért valóban elengedhetetlen, hogy a nemzetközi összefogás és a kitűzött célok is megvalósuljanak, és mindenki részt vegyen ebben. Tehát szükség van egy ilyen rendszer szintű változásra vagy változtatásra, de emellett szerintem fontos az is, hogy az egyén mit tud tenni, és nem egy ilyen vagy-vagy kérdés, hogy vagy az egyiknek van felelőssége, vagy a másiknak, hanem mind a kettő szerepet tud vállalni ebben, és így helyi vagy egyéni szinten akár ilyen hétköznapi cselekvésekre is lehet gondolni, hogy tényleg mennyi energiát fogyasztunk, milyenek a vásárlási szokásaink, hogyan közlekedünk, hogyan nyaralunk, hogyan választunk úti célt, és ott milyen közlekedési eszközöket választunk, de akár a ruházkodásra, az élelmiszerfogyasztásra, vásárlásra is gondolhatunk, hogy honnan származik az élelem, amit éppen beszélünk, mennyi élelmiszer hulladékot termelünk esetleg, ezt is könnyebben meg lehet fogni, hogyha az ember tudatosan odafigyel rá.
Kis Annát az ELTE meteorológiai tanszékének kutatóját hallották.